Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 298. számú dicséretnek az első versét énekeljük, ezzel dicsérjük az Urat és hívjuk segítségül az ő nevét. A 298. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jár Krisztus népe nagy vigan. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
50. úrnapja. Melyik a negyedik kérés? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Azaz, add meg nekünk mindent, amire ebben az életben szükségünk van, hogy ezáltal megismerjük, hogy egyedül belőled fakad minden jó, és hogy áldásod nélkül sem törődésünk, sem munkánk, sőt adományait sem válnak hasznunkra. Ezért fordítsuk el bizalmunkat minden teremtménytől, és egyedül csak beléd vessük. 126. kérdés. Melyik az 5. kérés? Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedről tanúskodik bennünk az az indítatás, hogy feltett szándékunk fele barátainknak szívből megbocsájtani.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levélnek a 9. részéből, a zsidókhoz írt levél 9. részéből a 15. verssel kezdődően a rész végéig így. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet, e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásba ment be Krisztus, hanem képmásában ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. S amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Hálaadással neked köszönjük meg ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy megengeded azt, hogy eléd járuljunk. Eléd jöhessünk itt a templomban, és fejet hajthassunk te előtted az otthonainkban. Köszönjük, hogy úgy jöttünk hozzád imádkozni, úgy borulunk eléd, hogy igazából te tudod az életünket, ismered a dolgainkat. Tudod azokat a dolgokat is, amelyek összeszorítják a szívünket, azokat, amelyekben aggódás van. Tudod a helyzeteinket, küzdelmeinket, és tudod, hogy miben van örömünk. Ismersz bennünket jobban, mint mi magunkat. Tudod azt is, hogy mennyire rászorulunk a te szeretetedre, mennyire szükségünk van a gondoskodásodra, hogy megéljük, megtapasztaljuk, mellettünk vagy, és nem hagytál magunkra. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod, hogy nekünk erre napról napra szükségünk van, hiszen úgy imádkozhattunk, úgy tanítottál bennünket az Úr Jézus által imádkozni, hogy ezekért a mindennapi dolgokért, mint mindennapi kenyérért mindig könyöröghetünk hozzád. Urunk Istenünk, eljöttünk, hogy bátorítást vegyünk tőled, eljöttünk, hogy te készíts bennünket az ünnepre, eljöttünk és eléd borulunk, hogy kegyelmeddel szólíts meg minket, növeld a mi hitünket, erősítsed meg hozzád tartozásunkat. Hadd érezzük, hadd lássuk úgy, hogy te vagy az, aki kiválasztottál, aki elhívtál, aki megigazítottál. Hadd higgyük, hogy hozzád tartozunk, és hogy mindig a tieid maradunk. Kérünk, hogy erősítsél meg bennünket ebben. Urunk Istenünk, hívunk és várunk, hogy áld meg az ige hirdetését, áld meg az ige hallgatóit, szent lelkeddel légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, a 304. számú dicséretünknek a 6. versét énekeljük. A 304. számú dicséretünk nincs saját dallama az énekes könyvben, hanem a 130. Zsoltárnak a dallamára tudjuk énekelni. 130. Zsoltár így kezdődik, te hozzád teljes szívből, és ez a 6. vers pedig a 304. dicséret 6. verse így kezdődik, Isten báránya, jövel, mutasd szelídséged. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most újra olvasom a zsidókhoz írt levél 9. részéből, a 26. vers második részétől, a 26. vers második részétől a rész végéig, tehát a 26. vers második részét, a 27. és 28. verseket. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Istennek az igéje folyamatosan emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk, hogy miért vagyunk Krisztuséi, miért tartozunk hozzá. Olyan sok minden történik a világban, körülöttünk, sok minden zajlik, jönnek a hírek innen-onnan, jó, talán gyakrabban most rossz hírek, bár a rossz hírek általában gyakoribbak, mert azokra jobban odafigyelnek az emberek, és nekünk újra és újra emlékeznünk kell arra, hogy kik is vagyunk. Nem is igaz ez, hogy arra kellene csupán emlékezni, hogy kik is vagyunk, hanem sokkal inkább arra, hogy kicsoda az Isten, és hogy hová tartozunk. És számomra olyan sokat mondó volt most ez adventben, amely egyszerre a karácsonynak, és mindannak a lényegét is összefogja, ami miatt mi Istenhez tartozunk, ez a 26. vers, ennek a második fele, most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Nyilván ez a egyszer jelent meg, ez a előtte levő szakaszra vonatkozik, de ugyanakkor arra is vonatkozik, hogy egy konkrét időben jelent meg, pontosan egy olyan időben, a mi időnkben, amiről tudjuk, hogy mikor volt, nagyjából be tudjuk határolni azok szerint, a tudósítások szerint, amelyek rendelkezésre állnak, a történelmi személyeknek és helyszíneknek, eseményeknek az alapján. Azt mondja, hogy egyszer jelent meg, mondtam, hogy ez visszafelé utal egy kicsit, a szövegben visszafelé utal, és hát nem csak a szövegben, hanem a történetben is visszafelé utal, sőt az üdv történetben is, mert igazából az van most előttünk, visszafelé utal a főpapok áldozatára. És visszafelé utal az egész ószövetségi áldozatra, hogyha még korábban kezdtük volna elolvasni, az ószövetségi gyakorlatra. De az ószövetségi gyakorlat is egy válasz arra, ami történt. Egy válasz arra, ami a problémának a lényege, ez pedig az embernek a bűne. A problémának a lényege az, hogy az ember elfordult Istentől, és mindannyian úgy születünk meg, hogy lázadók vagyunk, mindannyian úgy születünk meg, hogyha Isten igazsága szerint bárkit is mérlegre tesznek, akkor az könnyűnek találtatik. Azért, mert nem tudjuk igazán szeretni az Istent, és nem tudjuk igazán szeretni egymást. Persze nekünk sok kifogásunk van, nekem is tud kifogásom lenni, ilyenkor az ember könnyen elmondja, hogy hát lehet, hogy nem vagyok a legtökéletesebb, de azért nem vagyok olyan, mint, ugye itt vannak azért botrányok sorra, valakiről kiderül, hogy hát valami mást gondoltunk esetleg róla, titkok kerülnek elő, amelyek alapján hajlamosak vagyunk megbotránkozni, aztán kicsit magunk vállát is megveregetni, hogy hát azért ehhez képest hol tartunk mi. Szóval könnyen mentegetjük magunkat, de felesleges. Mert hogy nem ahhoz kell mérni, hogy vajon mit tesznek a többiek, emberi módon maga az emberi törvény is különbséget tesz bűn és bűn között, sőt még szabálysértéseket is ismer, tehát vannak dolgok, amelyek súlyosabbak, és vannak, amelyek kevésbé súlyosak, ez a jogalkotóknak a feladata eldönteni. Itt azonban nem erről van szó, mert Isten igéje arra tanít bennünket, hogy nekünk másképp kell gondolkodnunk, illetve azt kell megértenünk, hogy az Isten hogyan gondolkodik. Az alap kérdés az, hogy mi az Isten teremtési rendje szerint élünk-e. vagyis hogy úgy, ahogyan tervezte. Mert amikor megalkotta Isten ezt a világot, akkor rendet teremtett bele, és ennek a rendnek engedelmeskedik a világmindenség. A fizikai törvények nem változnak meg, hanem úgy van, ahogy Isten tervezte. A növényvilág úgy él, ahogyan meg van alkotva. A fotoszintetizálnak a növények, a zöld növények, vadásznak a ragadozó állatok, uszkálnak a halak, mindenki azt csinálja, minden azt csinálja, egészen pontosan ez a jobb kifejezés, ahogyan Isten megalkotta, minden úgy történik, ahogyan történnie kell. Egy valami van a teremtésben, ami egyfajta bizonytalansági tényező, és ez az ember. Isten arra méltatott bennünket, hogy ne rabszolgák legyünk, ne automatizált gépek legyünk, hanem önként engedelmeskedhessünk neki. Arra méltatta az embert, hogy lehetőségünk volt arra, hogy személyes meggyőződésünkből legyünk az övéi. Egyedüli teremtményként ezen a világon, mint a teremtés csúcsa, mint a legfontosabb része, mint akikért történt a teremtés, és akikre nézve történt a teremtés, ezt a helyzetet kaptuk. És ezt játszotta el az ember, amikor úgy döntött, hogy ő akarja eldönteni, mi a jó, mi a rossz, hogyan legyenek a dolgok. És mi ebbe születünk bele. Nem abba, hogy automatikusan Isten rendjét akarjuk megvalósítani az életünkben. Nem csak mások, mindenki ebbe születik bele. Ebbe születtek bele az első emberek, ebbe született bele Ábrahám, és Isten ebben a helyzetben, ebben akarta megmenteni az embert, ahogyan megígérte már a bűnesetkor, hogy a kígyó fejére fog taposni, a kígyó utódjának a fejére fog taposni az asszony utódja. Megígérte előre, hogy ez be fog következni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy most azonban egyszer jelent meg az idők végén, akkor bizonyos tekintetben erre is vonatkozik, hogy ez bekövetkezett, hogy az az idő, amikor enélkül éltünk, Isten nélkül éltünk, ez véget ért, vagy véget érhet azok számára, akik hisznek benne, és akik követik őt. És erre jött válaszul az, hogy megköttetett az első szövetség Ábrahámmal, majd az ő utódaival, Izrael népével, és ebben a szövetségben valami módon itt is a bűn kerül a középpontba. A bűn az, amikor nem úgy élnek, nem azt teszik, amit Isten parancsol, ami az Istennek a rendje. Ez a rend meg van fogalmazva a Tórában, meg van fogalmazva ez az útmutatás a törvényben, Mózes első 5 könyvében. Ugye itt korábban van arról szó, hogy vannak közte ideig való rendelkezések is, amelyek nem örökre szólók, a evés, ivás, öltözködés, tehát bizonyos részei, amik nem a későbbiekre vonatkoznak, de mégis ott van ez a szövetség, és azt mondja most az ige, hogy az a szövetség ugyanúgy működött, mint ez a szövetség bizonyos tekintetben. Ugyanúgy működött, hiszen vérrel kellett megfizetni a bűnért, vérrel kellett megtisztítani azokat a dolgokat, amelyek Isten közelébe kerültek, de azért vannak különbségek, és valójában a különbségről szól ez az ige, az új szövetség különbségéről, a Krisztus áldozatának a különbségéről szól ez az ige, amit felolvastunk, de ahhoz, hogy értsük ezt a különbséget, hogy ez több, ahhoz látni kell egy kicsit a másikat is. Mindig a sátorról beszél, ugye akkor, amikor Izrael kijön Egyiptomból, akkor a Sinai hegynél szövetséget köt Isten velük, ugye ez a két kőtáblás történet, szövetséget köt velük, és ugye nem csak a két kőtáblán levő 10 parancsolat található ott leírva, hanem mindazok a parancsolatok, amelyek ebből következnek, az életnek a rendelkezései, a magánéletnek, a hívő életnek és a társadalmi érintkezésnek a szabályai is, amelyet Isten népének követnie kell. Azonban teljesen nyilvánvaló Isten számára látható, hogy tudja, hogy ez tökéletesen nem fog menni. Ezért van a sátor, ezért van a szent sátor, amelyet, amikor ugye akkoriban még vándorolnak, mennek a jobb legelő után, illetve hát mennek, haladnak az ígéret földje felé, csak közben jön egy 40 éves pusztai vándorlás az engedetlenségük miatt. De maga a szent sátor az, amely egyfajta templom, és amely a későbbiekben is megmarad, ismerjük Sámuelnek a történetéből, hogy akkor Silóban van, és aztán utána tudjuk, hogy Dávid viszi Jeruzsálembe a templomot, és aztán Salamon, vagy a szövetség ládáját, aztán építik a templomot, Salamon megépíti a templomot, de a templom meg a sátor igazából ugyanaz. Tudom, hogy nem ugyanaz, mert az egyik sátor, a másik templom, de ugye beosztásilag ugyanaz. Úgy néz ki, hogy van egy udvara, az udvaron van az égő áldozati oltár, ott mutatják be azokat az áldozatokat, amelyek elő vannak írva, például a bűnért való áldozatot, és maga a Szent Sátor és maga a jeruzsálemi templom is két részből áll, az első rész a szentély, ide csak a papok mehetnek be, ugye ismerős talán Zakariásnak a története, egy adventi történet, ez a Zakariás, ez az idős férfi pap, akinek Erzsébet a felesége, nincsen gyermekük. És pont a szentélyben mutatja be az illat áldozatot, ott van a füstölő áldozati oltára a szentélyben, mutatja be Istennek, és akkor megjelenik neki az Istennek az angyala, és elmondja, hogy fia fog születni, ő lesz keresztelő János. Tehát ez a szentély az első része, ahol a papok bemehetnek, ott van a aranygyertyatartó és a szent kenyerek asztala is, 12 kenyérrel, mindig Izrael 12 törzse szerint. És ott van mögötte a szentek szentje, ahová senki nem mehet be, aminek nincsen ablaka, hogy ez a senki nem mehet be, ezt mindjárt árnyalom, tehát az Isten jelenlétének a jelképes helye, nyilván nem azt gondoljuk, hogy Isten ott volt, másút meg nem volt, de Izrael számára Isten jelenlétét jelképezte a szentek szentje, a legszentebb hely. Évente egyszer a főpap bemehetett, önmagáért áldozatot mutatott be, és aztán bemutatta az áldozatot az egész nép bűnéért, és azt a vért bevihette, kezdetben a szövetség ládájára hintve, később az azt helyettesítő ezüst lemezre hintve, Istennek bocsánatért esedezett. Ez az, ami a nép bűnéért. Ez az, ami minden évben történt, újra és újra kellett megtisztulnia a népnek, és aztán kezdődött újra a bűnnek a rárakódása. Ez a szent sátor, ennek a mintájára épül a jeruzsálemi templom is, és a kettő között egy kárpit van, ezt megtudjuk, a Jézusnak a keresztre feszítésének, a halálának a történetéből, mert amikor Jézus meghalt, a kárpit a tetejétől az aljáig ketté hasadt, ugye ez hirtelen láthatóvá vált az, ami korábban nem, elérhetővé vált, persze nem mehetett be ettől még senki, de akkor ott gyakorlatilag, de azt jelképezi, hogy menetelünk van az Atyához, hogy már semmi nem választja el, hogy oda tudunk hozzá menni Jézus Krisztus áldozata által. Ez, amelyet folyamatosan kellett bemutatni a bűn miatt, az ember bűne miatt, évről évre kellett bakokat feláldozni ezért, és különböző állatokat áldoztak fel, ez most megváltozik. Abban változik meg, hogy egyszer megjelent az idők végén Jézus, és áldozatával véglegesen eltörölte a bűnt. Amíg azt minden évben kellett újra és újra bemutatni, addig Jézus egyszer mutatta be az áldozatot, a tökéletes áldozatot, amelyet nem kell megismételni, és amely mindenkire érvényes lehet, aki ezt elfogadja. Nem kell újra ismételgetni, nem kell megint bemenni, és hogy talán, lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, de ugye csak egy temploma volt Izraelnek. Ez a felosztás, hogy szentek szentje, szentély és égő áldozati oltár, ez csak Jeruzsálemben volt. Az összes többit tekintsük most imateremnek, mert egy kicsit nem pontos, amit mondok, mert voltak időszakok, amikor áldozatot másutt is mutattak be Izraelben, de most ezt nagyon messzire vezetne, hogyha ezt a részt is meg akarnánk érteni, magyarázni. Jézus korára azonban már ez csak a templomban történhetett meg, sőt sokkal korábban is ez a gyakorlat következett be. Tehát ott vannak a templomban, bemutatják az áldozatot újra és újra, és akkor, amikor azok az idők véget érnek, amikor az embernek Isten nélkül bűnben kell élnie, akkor megjelenik az idők végén Jézus, egy új korszak kezdődik, nagy korszakokban gondolkodik az üdvtörténet, az új szövetségnek a korszaka kezdődik, az evangéliumnak a korszaka kezdődik el az Úr Jézussal, és innentől kezdve már az, ami előtte volt, az feleslegessé válik, hiszen Krisztusban van az üdvösség. És így is fordul a történelem, hogy a templom, a jeruzsálemi templom végül Krisztus után 70-ben lerombolásra kerül. Természetesen nem a keresztények rombolják le, hanem egészen más, egy történelmi ok van a háttérben, mégpedig egy lázadás, amelyet a rómaiak levernek, megtorolnak, és elpusztítják a templomot és Jeruzsálem nagy részét. Tehát ez az, ami történik. Tehát sokszor kellett bemenni, Jézus egyszer ment be, és az idők végén áldozatával eltörölte a bűnt. Akkor, amikor azt olvassuk, hogy egyszer jelent meg, akkor mi az adventre gondolunk. Jézus megjelent, eljött, de az ő egész életét egy történetnek kell tekintenünk, nem válik külön belőle egy karácsonyi, egy húsvéti, meg egy áldozó csütörtöki történet, vagy az összes többi. Egyetlen történetként érthető ez igazából meg, vagyis amikor mi készülünk a karácsonyra, akkor az egészet egyben akarjuk ünnepelni. És ezért nagyon fontosnak gondolom, hogy óvatosan fogalmazzunk. Sokszor engem nagyon zavar a Jézuska kifejezés, mert hogy valójában nekünk nem egy pici gyermekkel van dolgunk, hanem a világ urával van dolgunk, ő pedig nem Jézuska, hanem ő az Úr Jézus. Tehát akkor is, amikor az ő születésére emlékezünk, akkor sem arra csupán annyira emlékezünk, hogy egy aranyos kisgyermek született, ez mindig egy nagyon aranyos dolog, azért a legtöbb család életében egy nagyon szép történet lehet, hála Istennek, de nem csak erre emlékezünk, hanem mi akkor is az Úristen előtt hódolunk, a világ ura előtt, és a mi életünknek az ura előtt is. Megjelent az idők végén, ez egyszer azt jelenti, hogy ez a történet be van fejezve. És hogyha ez a történet így be van fejezve, akkor most már csak ránk vár a válaszadásnak a szükségszerűsége. Isten elvégezte a megváltásnak a munkáját, mást nem kell várnunk, illetve igen, de azt majd a végén fogom mondani, mert ugye ezzel fejeződik be, hogy van egy második advent is. Most rajtunk a sor. Az idők vége van, ugyanúgy, ahogy akkor volt, amikor Jézus ott volt a tanítványokkal, amikor elhangzott a hívás, hogy elközelített a mennyek országa, térjetek meg, ugyanez a hívás hangzik ma is. Az idők vége van, nem kell másra várni, nincsen szükségünk más vallásoknak az ismeretére, nincsen szükségünk semmi ismeretre ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. Csak a Krisztusban való hitre van szükségünk. De arra szükségünk van, mert azon kívül nem lehetünk Istennek a gyermekei. Megjelent az idők végén, és az volt a célja, hogy eltörölje a bűnt. Akkor, amikor emlékezünk a Jézus születésére, akkor is ez kell, hogy eszünkbe jusson, azért jött, hogy eltörölje a bűnt. Azért jött, hogy a mi bűneinkért eleget tegyem. Hogy az, ami elromlott, az helyreállhasson. Az, ami nem jól működött, az újra jól működjön. És persze természetesen ebbe benne van az is, hogy akkor az Isten rendjébe kell nekünk beállnunk. Benne van az is, hogy ez nem csak annyit jelent, hogy hiszek Istenben, és akkor ezzel megvan oldva az üdvösségem, hanem azt jelenti, hogyha eltörölte a bűnt, ami nem más, mint a lázadás Isten ellen, akkor, hogyha én hívő ember vagyok, akkor már nem lázadhatok Isten ellen, hanem az ő rendje szerint kell igyekeznem élni. Még akkor is, hogyha ebben a bűnös testben élek. Vagyis küzdeni a bűn ellen, igyekezni arra, hogy Isten akarata szerint éljek. Nem azért, mert félek tőle, nem azért, mert rettegek a kárhozattól, hanem azért, mert el van törölve a bűn. Azért, mert Isten lehetővé tette az én számomra Jézus Krisztusban, hogy egy ő gyermekeként élhessek. És vajon van-e ilyen hálás szívem? Vajon megértettem-e, hogy mire hívott el engem az Úristen? Eltörölje a bűnt, akkor nincs lázadás. Akkor nincs szembefordulás. Akkor engedelmesség van úgy, ahogy Isten megalkotta. Akkor azt kell tennem, amit ő tart helyesnek. Arra kell törekednem, amit Isten kijelentett. Azt az utat kell járnom, amit Isten látni akar, hogy járjak. Erre választott ki. Ez nem egy kényszer, hogyha ez valaki számára egy kényszer, hogy Istennek vannak bizonyos szabályai, van rendje, van egy olyan használati utasítása az élethez, amelyben a megfelelő módon akarja, hogy éljünk, hogyha valakinek ez teher, akkor nem értette meg az evangéliumot. Hogyha ezt nem lehetőségként látjuk, nem kegyelemként látjuk, akkor nem értjük az egésznek a lényegét. Nem értjük azt a lényeget, hogy Isten kegyelméből mi az övéi lehetünk. És az a helyes válasz, hogyha az övéi is akarunk lenni. Hogyha az ő akaratát igyekszünk követni ott, ahol vagyunk, és abban, amiben vagyunk. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, eltörölje a bűnt. Ez az evangélium, ez az örömhír. Nincs, nem vagyunk többet a bűnnek alávetve. A kígyónak a asszony utóda, Máriának az utóda, Jézus a fejére taposott. Nincs tovább hatalma ebben a világban. Nincsen hatalma, hanem Istennek van minden alávetve, és Jézus Krisztusnak engedelmeskedhetnek azok, akik meghallották az ő hívását. És ott van előttünk az is, amely jelzi ennek a folytatását, és jelzi a következményeit, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Ez a következménye annak, hogy az ember fellázadt az Istennel szemben. A bűn zsoldja a halál, és ez nem vétetik el attól a mi emberi életünknek, földi életünknek a vége, nem vétetik el attól, hogy az Úr Jézus eleget tett a bűneinknek. De az ítélet, ami utána következik, az dőlt el így előre. Ez nem egy koncepciós dolog, hanem ez egy ígéret, mégpedig arra vonatkozó ígéret, hogy ugyan mindannyiunknak, akik az ő visszajövetelét nem élik meg testben, mindannyiunknak oda kell állnunk majd a Isten ítélő széke elé. Ez nem fenyegetés, ez tény. És nyilvánvaló, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember majd ott sok mindent fel tud hozni a maga mentségére, mert hát mit hozhatnánk fel a magunk mentségére, amikor igazából akkor állhatnánk ott nyugodtan, bár nyugodtan állhatunk, de ezt majd magyarázom, akkor állhatnánk ott nyugodtan, ha olyanok lennénk, mint Jézus emberként, vagy olyanok lennénk, mint Ádám a bűneset előtt, de nem olyanok vagyunk. És mivel nem olyanok vagyunk, ez mindenképpen azt jelenti minden ember számára, hogy elveszett lenne. Minden ember számára ezt jelenti. Nem az a kérdés, hogy mi van a mérlegnek a két oldalában, inkább jó, inkább rossz. Mert hogyha a rosszban van valami, már vége. Mert nem olyanok voltunk, amit Isten elvárt. Ott van az első emberpár. Mennyi jót is tehettek ott az Édenkertben, tegyük fel. Semmilyen nincs a Bibliában. Egy rosszról hallottunk csak. Csak egy dologról, amikor engedetlenek voltunk. Hát kinek az életében van csak egy dolog, amikor az Istennek engedetlen volt? Kinek az életében van csak egy dolog. Ó, mennyi minden van. Mennyi minden van az életemben, ami nem az Isten szerint való. Ami nem szeretetből fakadt a másik ember felé. Amiben nem szeretettel fordultam az Istenhez, nem az ő hatalma szerint gondolkodtam, éltem. Mennyi minden van. És ez most mindegy, hogy ez sok vagy kevés. Ha egy valami lenne, már az is sok lenne ahhoz, hogy elveszünk. Viszont azt mondtam, hogy mi mégis nyugodtan készülünk erre az ítéletre, mert hogy Krisztus helyettünk a büntetést már elszenvedte. Helyettünk elszenvedte a büntetést, mert ő el tudta hordozni a büntetést, mert tökéletes Isten és tökéletes ember volt, és mi pedig ezért ő általa üdvösséget nyerünk, bűnbocsánatot kaptunk. Ez a mi reménységünk, ez a mi hitünknek a reménysége és bizonyossága, hogy mi, amikor ítéletre megyünk, akkor már előre tudjuk, hogy felmentésünk van. Nem azért, mert jók voltunk. Nehogy valaki azt gondolja, azért, mert jobbak vagyunk másoknál. Azért, mert Jézus Krisztusban hiszünk, és mert tudjuk, hogy értünk jött erre a világra. Arról beszél az advent kapcsán, ugye kicsit a megjelenést ezt tekintsük adventnek, hogy ennek van folytatása. Arról beszél az ige, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják az üdvösségükre. Jézus visszajöveteléről beszél, amikor már nem gyermekként, nem segítségre szorulóként, hanem mindenható úrként fog érkezni. Egyszerre ez az ige az egész üdv történetet, Isten szeretetét, amelyben teremtette a világot, az ember hűtlenségét, amivel szembefordult vele, az Isten munkálkodását az első szövetségben és a második szövetségben elénk tárja. És egyszerre azt mondja, mindez értetek történt. Azért történt, hogy nektek, nekem, nekünk üdvösségünk legyen. Ezt ünnepeljük majd karácsonykor. Az ővéi vagyunk, az ő népe vagyunk. És olyan jó lenne, hogyha mindannyiunkat megerősítene ez az ünnep ebben. Megerősítene az elkötelezettségünkben. És új erőt merítenénk arra, hogy ez szerint éljünk, erről hitvallást tegyünk, és ezt tovább tudjuk adni mindazoknak, akiknek szeretnénk elmondani. Isten segítségét hívjuk ehhez, és az ő kegyelmét kérjük. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének az üzenetére, a 228. dicséretünknek az éneklésével válaszoljunk, egyszerre készülve az imádságra is. A 228. dicséret így kezdődik, az első vers: Jehova, csak néked éneklek. Helyünkön maradva, és az otthonainkban is egy kicsit csendesedjünk el, adjunk hálát Istennek, és vigyük elé a mi könyörgésünket, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és válaszoljunk Isten igéjére együtt is, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Ilyen jó volt hallani újra azt, hogy milyen kegyelmes Isten vagy, és hogy milyen türelmes vagy velünk. Milyen türelmes voltál évezredeken keresztül a te népeddel. Türelemmel hordoztad az első szövetség népének a botlásait, hűtlenségeit, és amikor a te büntetésed érte őket, akkor is ott volt benne az üzenet, hogy a maradékot megőrzöd és megtartod. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ilyen maradékká válhattunk mi is, olyanokká, akik halljuk és értjük a te üzenetedet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy emlékeztettél bennünket arra, mennyire értékesek vagyunk a te számodra. Hogy noha bűnösök vagyunk és elveszettek voltunk, mégis te megmentettél Jézus drága vérével, megmentettél bennünket magadnak, és megvásároltál minket az örök életre. Urunk, köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy ilyen erővel tudsz bennünket megszólítani, hogy a Szent Lelked ilyen módon tud elkötelezni bennünket melletted. Istenünk, Csodálatos dolog látni előttünk, hogy értünk semmikért, bűnösökért, porszemekért, milyen nagy dolgokat tettél és cselekedtél, hogy értünk a világra jöttél, hogy Jézus emberként született meg, hogy mindezt felvállalta és elvállalta, hogy egyszer mi megkapaszkodhassunk a te erős kezedben. Urunk, olyan jó, hogy bármikor kinyújthatjuk a kezünket, és érezhetjük valóban, a te szereteteddel jössz hozzánk. Nem számít, hogy mit követtünk el, nem számít a hűtlenségünk, nem számít a bűnünk, egy valami számít csak, hogy hozzád jövünk. Urunk, te látod, hogy miben kell hozzád jönni most. Talán betegségben, talán reménységben, lehet, hogy bizonytalanságban. Úgy, ahogy jövünk mi hozzád, úgy add a te erődet, úgy add a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy imádkozhatunk önmagunkért, és imádkozhatunk a gyülekezetünkért, szeretteinkért, és imádkozhatunk a körülöttünk levő világért. Így kérünk most mindenek előtt mennyei édesatyánk a betegekért. Azokért, akik akár ebben a járványban betegedtek meg, akár másmilyen betegség terhét, nyomorúságát hordozzák a testükben. Kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes hozzájuk. Légy kegyelmes a gyógyulásban, légy kegyelmes, hogy legyen erő, amelyben meg tudnak maradni. Urunk, segítsd a mi emberi kapcsolatainkat. Ilyen sokszor megfeledkezünk arról, hogy az ember-ember közötti kapcsolat is meg tud betegedni. És megfeledkezünk arról, hogy itt is kegyelmedre, itt is szeretetedre, itt is türelmedre van szükségünk, hogy ebben is megújuljunk. Hogy ne a másikat várjuk, hogy ő változzon, hanem mi legyünk azok, akik könyörületesek tudunk lenni. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, akikről tudunk, és akikről nem. Akik itt vannak, és akik nem tudnak itt lenni. Kérünk, mennyei atyánk, hogy maradj velünk, és őrizd meg bennünket, tartsál meg minket. Kérünk, Istenünk, a mi református anyaszentegyházunknak a szolgálatáért ebben a világban, minden magyar református gyülekezetért, közösségért imádkozunk. Segíts, hogy a te üzeneted mindenütt, az evangélium és a karácsonyi adventi üzenet mindenütt megújítson bennünket. De könyörgünk nem csak a magyar református egyházért, hanem minden keresztény közösségért, amely hűséges a te igédhez. És imádkozunk azokért, akik megfeledkezni látszanak arról, hogy ki kötelezte el őket, és kinek tartoznak hálaadással. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyd elveszni a tieidet. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy őrizd meg a mi magyar népünket, bárhol is élünk ezen a világon. Segíts, hogy a mi nyelvünkön hangozhasson mindenütt az evangélium, és mindenütt gyakorolhassuk a mi magyar nyelvünket, és használhassuk. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj bölcsességet vezetőinknek, városunk, országunk, világunk vezetőinek. Imádkozunk értük is, hogy olyan döntéseket hozhassanak, amely az egész közösség javára válik, és amely megőrzi azt az igazságot, amelyet ránk bíztál minden tekintetben, és nem tér el ettől. Urunk, kérünk téged, hogy adj békességet a mi időnkben, és segíts bennünket, hogy jól tudjunk készülni az ünnepre, és segíts bennünket, hogy másokat is tudjunk hívogatni erre a készülésre, és te hozzád. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mondjuk együtt az ő tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénztként itt a gyülekezetben, vagy átutalással vagy más módon, egyház fenntartói hozzájárulásként vagy céladományként érkezett adományokat. Szeretettel jelentem a gyülekezetnek, hogy az Őrbottyáni Szeretett Otthon számára gyűjtött összegekből sikerült édességet, süteményt, sok mindent vásárolni, és el is juttatni. 140.500 forintot gyűjtött a gyülekezet erre a célra, és a tegnapi nap dr. Radics Orsolya és Váci Mária elvitték ezt az adományt. Köszönjük a vásárlást, a szervezést, és cserébe pedig kaptunk egy ilyen, hát korsó, egy ilyen általuk készített korsót, az Őrbottyáni Szeretett Otthontól, és azt gondolom, hogy akkor ebben az adventben, ezen a karácsonyon, ezen az ünnepben hadd díszítse a urasztalát, és emlékeztessen bennünket Isten az ő szeretetére, és az ő kegyelmére ezzel az ajándékkal. Istentől sok erőt kívánunk az Őrbottyáni testvéreknek, az ott dolgozóknak, és a ott ápoltaknak pedig, akikről gondoskodnak, az Isten szeretetének a megtapasztalását kívánjuk. Szeretettel hirdetem, hogy hétfőig lehet a Református Szeretetszolgálat Szeretetdoboz akciójára adakozni. Ma itt a templomban az adakozást befejezzük, és akik átutalással adtak, azokat pedig hétfőn fogjuk összesíteni. Kedves testvérek! Szomorú szívvel hirdettem, hogy az elmúlt héten Ravatal mellett álltunk meg. Illés Gyula József 80. éves korában elköltözött testvérünk, felesége, lánya, veje és szerettei számára hirdettük Isten üzenetét. Őt itt a templomban konfirmált gyerekkorában ide kapcsolódott a családjával együtt a csillaghegyi gyülekezetbe, és ezért végeztem én a vigasztalásnak a szolgálatát az ő ravatalánál. Alkalmainkat hirdetem, kedden 19 óra 15-kor folytatjuk a zoomos biblia óránkat, újra elküldöm majd a kódokat. Egyelőre ebben az évben ez lesz a záró alkalma a zoomos biblia óráknak. Szeretettel várom a testvéreket, akik be tudnak ebbe az online közösségbe kapcsolódni. Ránk következő vasárnap, advent 4. vasárnapján istentiszteletet tartunk itt a templomban, és egyben ugyanígy közvetítjük is az istentiszteletet. A ünnepi rendünk a következő, szenteste, ezt 2 órakor kezdődik az istentisztelet, a templomban tartunk istentiszteletet, amelyet közvetítünk. A templomnak a befogadó képessége, így az ünnepekre mondom, hát talán ez a legjobb kifejezés, hogy 30 család, 30 rokonság, 30 háztartás. Hogyha egy valaki jön, akkor egy, hogyha hárman jönnek, akkor 3 ember fér el a mostani szabályok szerint, úgy, hogy így tudunk egymásra vigyázni. Ezért arra kérjük a testvéreket egyrészt, hogy akik az ünnepi alkalmakon részt akarnak venni, azok jelezzék ezt. Másrészt, hogy akik a szenteste szeretnének, az külön is feltétlen jelezzék, hogy tudjunk a gyermekek számát is megadva készülni erre az alkalomra. Dolgozunk azon, hogy mi módon tudjuk mert hogy hagyományos módon most nem lesz gyerekműsor, nincsen gyerekistentisztelet, az iskolákban még énekelni sem szabad a hittanórákon hivatalosan, tehát hogy sok minden van, ami akadályozza azt, hogy ugyanúgy ünnepeljünk. Dolgozunk rajta, hogy mégis itt a templomban is, és az otthonokban is, ahová hívjuk szeretettel a testvéreket, hogy együtt ünnepeljünk szenteste 2 órától, ezt méltó módon meg tudjuk tenni. Karácsony első napján megterítjük az urasztalát, 10 órakor kezdődik a ünnepi istentisztelet, és az úrvacsorát illetve az úrvacsorai liturgiát közvetítjük, segítve ezen a napon azokat, akik otthon házi úrvacsorát szeretnének venni, párhuzamosan együtt a gyülekezettel. Arra kérjük a gyülekezet tagjait, hogy akik ezzel élnek, azok akkor tegyék meg. A felvételen később is látható lesz ez, de kérjük, hogy ha lehet, vagyis mindenképpen arra törekedjünk, hogy nem utólag vegyük az úrvacsorát, hanem élőben, bekapcsolódva a gyülekezeti úrvacsorai közösségbe. Karácsony második napján is lesz 10 órától istentisztelet, akkor csak a templomban lesz lehetőség arra, hogy úrvacsorával éljünk. December 27-e az utolsó vasárnapja az esztendőnek, még egy lehetőség, hogy bepótoljuk, ha valamikor nem tudtunk ott lenni vasárnap, még egy utolsó vasárnapi lehetőség a mostanihoz hasonlóan a templomban és közvetített módon is lesz. December 31-e, csütörtök, úrvacsorás istentisztelet az év utolsó napján, és január 1-én pénteken pedig 10 órakor tartjuk az újévi könyörgést, istentiszteletet. Az alkalmakra szeretettel várjuk a testvéreket. Az istentiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük, a himnusz előtt és az áldás előtt a 167. dicséret, második versét, így kezdődik a 167. dicséret második verse. Dus kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv víg és derűs maradjon. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.